Rufus habozott, aztán elővett a zsebéből egy pár acélbilincset és közeledett felém. Tegye átra a kezét, utasított kelletlenül. Engedelmeskedtem. Béfusz rákattantotta a bilincset a kezemre. French lassan odasétált hozzám, és megállt előttem. A szeme félig csukva volt, a bőr a szeme körül szürkés a fáradtságtól. Egy kis beszédet akarok tartani magának, kezdte. Nem fog tetszeni, erre sem válaszoltam. French belefogott. Ez így megy nálunk, bébi. Kopók vagyunk, és mindenki gyűlöl bennünket. És mintha nem lenne amúgy is elég bajunk, itt van nekünk még maga is. Mintha nem rángatnának bennünket eleget a különböző hivatali fickók, a városházi banda, a nappali főnök, az éjszakai főnök, a kereskedelmi kamara, a polgármester úr őméltósága a párnázott hivatalában, amely négyszer akkora, mint az a három vacak szoba, amely a gyilkossági csoportnak kell végezni a munkáját. Mintha nem foglalkoztunk volna 114 gyilkossággal az elmúlt évben abból a három szobából, amelyben még annyi székünk sincs, hogy az egész osztag egyszerre le tudjon ülni. Az életünket piszkos fehér neműk között töltjük, és rothadt fogakat szagolunk, sötét lépcsőházakban ostromlunk felfelé, hogy elfogjunk egy-egy pisztolyos kis csirkefogót, telekábítószerrel, és olykor esetleg nem jutunk fel egészen. A feleségeink aznap éjjel és a többi éjszakákon át hiába várnak bennünket a vacsorával, olykor egyáltalán nem is megyünk többé haza. És ha van is olyan éjszaka, amikor hazamegyünk, olyan átkozottul fáradtak vagyunk, hogy már nem tudunk sem enni, sem aludni, de még az újságokban sincs kedvünk olvasni a rólunk szóló hazugságokat. Csak fekszünk a sötétben, ébren, egy olcsó utca, olcsó házanak, olcsó lakásában, és hallgatjuk a részegek otromba tréfáit lenn a háztömbben. És amikor esetleg végre mégis elaludnánk, megszólal a telefon, felkelünk és kezdődik előről az egész. És semmi sem jó, amit csinálunk, soha, egyszer sem. Ha vallomást érünk el, akkor azt mondják, kivertük a fickóból. Egy némely zug prókátor, gestapónak nevez bennünket a bíróság előtt, és gúnyosan mosolyog rajtunk, ha összezagyváljuk a nyelvtant. Ha valami hibát követünk el, visszahelyeznek bennünket őrszemnek a nyomornegyedbe, ahol a kellemes hűvös nyári estéket azzal töltjük, hogy részegeket szedünk a csatornából, miközben az utcai nők ordítoznak ránk. És elszedjük a késeket a tarkaruhás Puerto Rico-i huligánoktól. De ez még nem minden. Még nem teljes a boldogsághoz. Még maga is itt van nekünk. Elhallgatott, mély lélegzetet vett. Az arca fény lett, mint a verejtékezne. Előre hajolt, úgy folytatta. Mindehhez még pont maga hiányzott. Az ilyen hivatalos engedélyen működő szélhámosok, akik értesüléseiket titkolva settenkednek a sarkok körül, felkavarva a port, hogy azt lélegezzük be. Itt vannak maguk, akik elhallgatják a bizonytékokat, és csapdákat állítanak fel, amelyek nem tudnának félrevezetni még egy beteg csecsemőt sem. Nincs kifogása ellene? Ha átkozott, semmit érő, kulcsjukon leselkedő két kulacsosnak nevezném? Nincs, bébi? Az az óhaj, hogy kifogásom legyen? Kérdeztem. Felegyenesedett. Imádnám, mint a duplóházt a kártyában, amit elmondott, szólaltam meg. Az részben igaz, de nem egészen. Bármelyik magándetektív szívesen játszik össze rendőrséggel. Olykor kicsit nehéz eldönteni, hogy ki csinálja a játékszabályokat. Néha előfordul, hogy nem bízik a rendőrségben is, okkal, néha kutyaszorítóba kerül, anélkül, hogy akarná, és akkor aztán kénytelen úgy játszani, hogy az osztásnál kapott lapok előírják, mert esetleg szeretne továbbra is megélni. Noha szívesen látna egy új kiosztást, a maga működési engedélynek vége, szöggeszte le French. Legalábbis mostantól ez a probléma többé nem fogja zavarni magát. Csak akkor lesz vége, ha a bizottság, amely kiadta, maga jelenti ki ezt. Addig nem. Béfusz nyugodt hangon szólt a főnökéhez. Hagyjuk ezt, és gyerünk tovább, Kriszti. Ez várhat. Én tovább megyek, válaszolta French. A maga módján. Ennek a madárkának még nem jött meg az esze. Azt várom, hogy megjöjjön. Az értelmes válaszra várok. Ne mondja nekem, Márló, hogy kifogyott a folyékony szövegből. Tulajdonképpen mit akar tőlem hallani? Találja ki. Maga emberevő hangulatban van ma este, mondtam, és engem akar ketté törni. De mentséget keres rá. Azt kívánja, hogy ezt én adjam magának? Ez segíthetne. Morogta a fogak között French. Maga mit tett volna az én helyemben? Kérdeztem. Nem tudnám elképzelni, hogy így lealjasodjam. French megnyalta felső ajkát. A jobb keze lazán lógott az oldalánál. Összeszorította, majd szétnyitotta anélkül, hogy tudott volna róla. Nyugi, Kriszti! Csittította Bifusz. Bocsássuk el! French nem mozdult, Bifusz odajött, és kettőnk közé lépett. French rárivalt a segédjére. Takarodjon innen, Fred! Nem! French ökölbe szorította kezét, és odavágott a másik állkapcsa hegyére. Bifusz hátra tántorodott, közben engem is félrelökött. A térdei kalimpáltak. Előre hajolt és köhögött. Lassan megrázta a fejét, előredült helyzetében, egy idő múlva egy horkantással felegyenesedett. Megfordult és rám nézett, vigyorgott. Ez egy új fajtája a harmadik fokozatú vallatásnak. A kopók egymást ütik ki, és a gyanúsított megtörik a figyelés izgalmától. A keze felemelkedett, megtapogatta az állkapcsa szögletét. Már látszott rajta duzzadás, Bifusz nevetett, de a tekintetében volt valami tétovasság. French némán és földbe gyökerezett lábbal állt. Bifusz cigarettacsomagot vett elő a zsebéből, kirázott egyet, majd oda kínált a csomagot Frenchnek. French nézte a cigarettát, nézte Bifuszt. 17 éve, mondta, hogy már a feleségem is gyűlöl. Kinyitotta felemelt kezét, és könnyedén meglegyintette Bifusz arcát, aki változatlan tovább vigyorgott. Maga volt az, akit megütöttem, Fred? Kérdezte French. Engem senki sem ütött meg, Kriszti, senki, akire emlékezni tudnék, válaszolta Bifusz. French aztán már csak annyit mondott. Vegye le róla a bilincset, s vigye ki a kocsihoz. Letartóztatás alatt áll. Bilincseje oda, úgy gondolja, hogy szükséges. Rendben. Bifusz ezzel a hátam mögé lépett, a bilincs szétnyílt. Na, gyerünk, bébi, intett. Keményen Frenchre néztem, ő viszont úgy tekintett vissza rám, mintha én volnék a tapéta. Mintha nem is látna. Kimentem a bulthajtás alól. Kimentem a házból. 30. Sohasem tudtam a nevét. Kopónak meglehetősen alacsony és sovány volt, pedig kopónak kellett lennie elsősorban azért, mert ott volt. Másrészt, amikor áthajolt az asztalon és kinyújtotta a kezét a kártya után, láthattam a karja alatt a bőrpisztolytokot és a rendőrségi 38-as pisztoly végét. Nem beszélt sokat, de amikor megszólalt, a hangja kellemes volt. Lágy vízhang. Kedves mosolya pedig átmelegített a szobát. Csodálatos elosztás, mondtam a kártyák fölött tekintve rá. Dupla Canfieldet játszottunk, az Amerika szerte ismert társas passziánszot. Jobban mondva, csak ő játszott. Én éppen csak ott voltam. Őt figyeltem. Kicsi, nagyon ápolt, nagyon tiszta kezét. Amint átnyúlik az asztalon, megérint a kártyákat, finoman felemeli, és máshová teszi. Ekközben kicsit csücsörített a száját, és dallam nélkül fütyült, mély, lágy fütyüléssel, akár egy nagyon fiatal mozdony, amely még nem egészen biztos magában. Mosolygott, és egy piros 9-es tett egy fekete 10-esre. Mit csinál a szabad idejében? Kérdeztem tőle. Többnyire zongorázom, felelte. Van egy 7 lábnyi Steinwayem. Leginkább Mozartot és Bachot játszom. Kicsit régi módi vagyok. A legtöbb ember unalmasnak találja, én nem? Tökéletes elosztás. Ismételtem az előbbit, és egy kártyát tettem valahova. Ő is a magáit folytatta. Meg volna lepve, némelyik Mozart milyen nehéz? Olyan egyszerűnek hangzik, amikor valaki jól játsza. Ki tudja jól játszani? Schnabel. És Rubinstein? Fejét rázta. Túl nehézkes, túl érzelmes. Mozart maga a muzsika. Semmi hozzátenni valót nem kíván az előadótól. Fogadni mernék, hogy maga sok vallomást tud kiszedni ezzel a módszerrel. Szereti a munkáját? Kérdeztem. Elmozdított egy másik kártyát, könnyedén meghajlította az ujjaival. Körmei tiszták voltak, de rövidek. Látni lehetett, hogy az az ember, aki szereti mozgatni a kezeit. Szeret alig észrevehető, elegáns kis mozdulatokat tenni velük, olyanokat, amelyeknek nincsen különösebb jelentőségük, csak simák és omlók és könnyedek, mint a finom hattyú pihe. Gyengéd dolgok érzetét keltették benne, gyengéden, bár nem erőtlenül bánva dolgokkal. Ez Mozart hatása. Körülbelül reggel 5:30 volt. Az ég a befüggőzött ablak mögött kezdett kivilágosodni. A sarokban az amerikai íróasztal redőnye le volt húzva. Ugyanabban a szobában voltam, amelyben előző délután. Len az asztal végén feküdt a négyszögletes ács szeruza, ahová valaki feltette és visszahelyezte, miután a BCT meglesen felügyelő a falhoz vágta. A lapos felületi íróasztalt, amelynél tegnap Kriszti frencsült, hamu borította. Egy régi szivar vég ragadt egy üveghamut tárca széléhez, egy moly körözött, egy szál dróton lógó felső villanylámpán, amelynek zöld és fehér üvegernyője vidéki szállodákban még ma is megtalálható. Fáradt? Kérdezte kártya partnerem. Ki vagyok? Nem kellett volna belekeverednie ebbe a bonyolult, zavaros, mocskos ügybe. Semmi célja, ahogy én látom. Semmi célja? Lelőni egy embert? Melegen elmosolyodott. Maga sose lőtt le senkit. Mi oka van arra, hogy ezt mondja? Józan ész és sok tapasztalat. Azt hiszem, maga nagyon szereti munkáját, mondtam. Éjszakai munka. Lehetővé tesz, hogy nappal gyakoroljak. Most 12 év vagy csinálom. Egész csomó furcsa alakot láttam már jönni-menni. Kivett egy másik ázt éppen idejében, majdnem holtpontra jutottunk a játszmában. Sok vallomást vett ki már emberekből? Folytattam a kérdezősködést. Nem veszek vallomásokat, csak megalapozom a hangulatot. Miért árul el mindent? Hátra dőlt és könnyedén megkoppintotta a kártya szélét az asztal fáján. Ismét mosolygott. Semmit sem árulok el, mi már régebben kiismertük magát. Akkor miért tartanak fogva? Erre nem akart válaszolni. A fali órára nézett. Azt hiszem, most már ehetnénk valamit, mondta. Felállt, az ajtóhoz ment, félig kinyitotta, és lágyan kiszólt valakinek. Aztán visszajött, ismét leült, és nézte, hogy áll a játszma. Céltalan, mondta. Még 3 húzás, és nincs tovább. Hajlandó előről kezdeni? Inkább el se kezdtük volna. Nem kártyázom, sakkozom. Gyorsan felnézett. Miért nem szólt? Én is szívesebben sakkoztam volna. Én meg szívesebben innék egy forró fekete kávét, keserű, mint a bűn. Most már bármelyik pillanatban megkaphatjuk. De nem ígérhetem, hogy olyan kávé lesz, amilyet megszokott. Az ördögbe is. Eszem én mindenhol. Nos, ha tehát nem én lőttem le Stilgrave-et, akkor ki tette? Azt hiszem, éppen ez az, amiért dühösek. Örülniük kellene, hogy lelőtték. Valószínűleg örülnek is. De a módot nem kedvelik, ahogy történt. Az én véleményem szerint ez olyan tiszta munka, amilyet csak el lehet képzelni. Némán nézett rám. A kártyák a keze között voltak egy csomóban. Kisimította őket, a számlapjukkal felfelé fordította, majd gyorsan 2 pakira osztotta a csomagot. A kártyák valósággal ömleni látszottak a kezéből egyfolytában. Ha maga ilyen gyors lenne a pisztollyal, kezdtem megint. A kártyafolyó megállt. Látható mozdulat nélkül egy pisztoly foglalta a helyét. Könnyedén tartotta a jobb kezében, a szoba egy távoli sarkába irányítva. Aztán ismét eltette, és a kártyák újból ömleni kezdtek. Maga itt vesztegeti az idejét, mondtam. Las Vegasban kellene lennie. Felvette az egyik kártyacsomagot, gyorsan megkeverte egy kicsit, ketté vette, és osztott nekem egy pikk királyt. Biztonságosabban bánok a zongorával, felelte. Az ajtó nyílt, és egy egyenruhás férfi jött be kezében tálcával. Vagdalt marhahús konzervet ettünk, forró, de gyönge kávét ittunk hozzá, ekkora már teljesen reggel lett. 8:30-kor megérkezett Kriszti French, megállt, hátratolt kalappal a feje búbján, sötét karikákkal a szeme alatt.